Sziasztok! Ismét jelentkezik a Boldogság Tervezés Podcast, és ma a kiégésről, vagy a burnoutról fogunk egy kicsit beszélni. Mi ez, hogy ismered föl, mit tudsz tenni ellene, nagyjából ezek lesznek a témák. Kezdjünk is bele. Ugye ezt általában a munkavilágából szokták vizsgálni. Tehát legtöbbször munkával kapcsolatosan merül föl ez a kiégés, vagy a burnout, mint problémakör. De igazából jó, ha tudjuk, hogy valójában az életünk bármely területén előfordulhat. Mert nagyon hasonlóan működik, majd meg fogod látni így, amikor a modellről szó lesz, hogy miért. Tehát igazából a kiégés jöhet a munkából, és tényleg egyébként leggyakrabban innen is jön, de jöhet a társas kapcsolatokból is, a családból is, a hobbiból is, tehát gyakorlatilag bármiből előfordulhat, hogy ilyen kiégés jellegű tüneteket szerzel. És azért fontos, hogy a területet is tud majd azonosítani, hogy ez honnan ered, és azt is, hogy ott konkrétan mi az, ami ezt okozza. Ugye a kiégést nem olyan egyszerű megkülönböztetni egyébként a stressztől, de igazából csak nagyon röviden a stressz meg a kiégés az annyiban különbözik, hogy a stressz, a hosszú távú stressz az, ami egyébként a kiégéshez vezet. A stressz maga egyébként így rövid távon, meg kevés belőle, az pozitív. Általában pozitív hatással is van. Tehát ott olyan következménye lesz, hogy valami túlzottan leköt, érzelmileg túlfűtött leszel, és természetesen fáradt, de a kiégésnél teljesen másképp működik, ott már az van, hogy nem érdekel semmi, így érzelmileg is teljesen úgy érzed, mint akit leradíroztak, és nem fáradt vagy, hanem kimerült. A fáradtság és a kimerültség között pedig az a különbség, hogy mondjuk ha alszol egy nagyot, akkor azzal vége a fáradtságnak, vagy nem. És a kimerültségnél nincs vége, ott már hiába alszol így egyet-kettőt, ott már nem fog ez segíteni, mert ott már komolyabb probléma van. Úgyhogy nyilván az lenne a fontos, hogy fel tudjuk ismerni, meg tudjuk fordítani, és tudjuk növelni az ellenálló képességünket. Ugye mik így a jelei egyébként még ennek a kiégésnek? Leginkább a kimerültség, amit az előbb mondtam. Ugye ez érzelmileg is és fizikailag is megjelenik. És ugye itt két, ennek az egésznek két oldala van, tehát az, hogy hogy érzed magad te ebben, és hogy látszol te kívülről. És te így érzelmileg is, meg fizikailag is teljesen ledúzerolva érzed magad, nagyon kimerülten, nagyon fáradtan, de kívülről sokszor egyébként cinikusnak, negatívnak, leereszkedőnek, rettentően kellemetlen embernek tűnik egyébként az, aki így a kiégés állapotában van. És ez azt is jelenti, hogy kicsit nehezebb is lesz a dolga, mert hogy sokan egyszerűen ezt személyiségjegynek fogják apostrofálni. Tehát azt mondják, hogy ez egy ilyen ember, nem pedig az, hogy hát konkrétan van valami gondja, amit meg kéne oldani. És egyébként van még egy harmadik, tehát ugye van ez a kimerültség, van ez a, amit te érzel, az, hogy látszik ez kívülről, ez általában ilyen cinikusnak, és van egy ilyen eredménytelenség érzet, ez is szintén egyébként a kiégés, tehát aki egyébként benne van, azt tapasztalja, hogy van a képességeinek egy általános csökkenése, tehát kevesebbre képes, mint amit egyébként normálisan tudna, és így folyamatosan azt érzi, hogy bármit csinál, nem ér el vele igazi eredményt, vagy nincs annak jelentősége, nem ér az egész semmit, nagyon sokszor önkétséggel is párosul ez az egész. Na most ahhoz, hogy ezt be tudjuk azonosítani, hogy az életben mi okozza, ahhoz gyorsan felvázolok egy viszonylag egyszerű modellt, ami alapján meg tudod állapítani majd, hogyha te már ezen az úton vagy, még nem kell feltétlenül, hogy benne legyél a kiégésben, de ha már úton vagy felé, akkor tudd, hogy így mik azok a pontok, ami egyébként ide fog vezetni. És ezért ott majd be tudsz avatkozni és ha minden jól megy, akkor meg tudod fordítani. Ugye, hogyha úgy érzed, hogy már hosszú ideje, mindig csak rossz napjaid vannak, vagy a munka is, meg az otthoni teendők is így nagyon sokszor csak időpocsékolásnak tűnnek, állandóan fáradt vagy, hogyha ilyen agyzsibbasztóan unalmas vagy nyomasztóan soknak tűnő munkát csinálsz, ami maga alá temet, vagy tényleg úgy érzed, hogy semmi sem számít, amit csinálsz, akkor vagy valószínűleg ezen az úton, és ezért fontos lehet, hogy ezt felismerd. Na, ez a modell, ez abban fog segíteni, hogy 6 darab területre fogja osztani az életedet, vagy a munkádat, vagy a családodat, vagy a hobbidat, tehát ezt mindegyikre rá lehet húzni, tehát ott alkalmazod, ahol szeretnéd, és utána ezen belül meg fogod találni valószínűleg, hogy mi az, ami nem stimmel. Nézzük meg, hogy mi ez a 6 ilyen dolog, vagy 6 ilyen terület. Ugye az fontos, hogy akkor leszel kiégve, vagy akkor jutsz el a kiégés állapotába, hogyha ezen a 6 területben, vagy területen, vagy valamelyikén, vagy akár az összesen, így megszűnik az összhang közötted és a tevékenység között. Jó, hogy azért mondok tevékenységet és nem munkát, mert mint mondtam az egésznek az elején, igazából bárhonnan jöhet a kiégés, még akkor is, hogyha legtöbbször ezt munkával azonosítjuk. Na, az első, és talán az egyik legfontosabb, bár mindegyik egyformán fontos végül is, terület az a terheltség, vagy a munka mennyisége. Ugye itt az lenne a jó, hogyha kezelhetőnek tűnne. Fontos, hogy mindegyik területnél, amit most említeni fogok, igazából két oldalról is meg lehet vizsgálni, mert két oka is lehet annak, hogy valami nem stimmel. Az egyik az nyilván belső, tehát azzal te tudsz mit kezdeni, a másik külső, amikor valamilyen külső változás kell ahhoz, hogy ez javulhasson. Ugye a munkamennyiségnél vagy a terheltségnél például belső problémák lehetnek, hogyha valaki maximalista vagy perfekcionista. Az lehet, hogy nem kap egyébként objektíve sok munkát, de mivel nagyon-nagyon jól akarja megoldani, vagy nagyon tökéletesen akarja megoldani, ezért rettentően sokká válik az a munka. Hasonlóan belső probléma, hogyha valaki nem tud nemet mondani például. Ha nem tudsz nemet mondani, akkor így folyamatosan rakják rád a munkákat, és lehet, hogy nem rossz indulatból, vagy nem is azért, hanem egyszerűen nem tudják, hogy te már a kapacitásod határán vagy, és hogyha nem mondasz nemet, nem mondod azt, hogy figyelj, ez nem fog menni, akkor csak adják neked a munkákat, mint aki bírja. És ilyesmi lehet még az is, hogyha valaki irányításmániás, tehát hogy szereti kezében tartani a dolgokat, és nem tudja elképzelni, hogy valaki másnak delegáljon, vagy ilyesmi. Tehát ezek mind ilyen belső problémák, és emiatt egyre több munka, vagy a kis munka is egyre többé válik számára. Külső probléma, mondjuk egy munkahelyen, az nyilván az, hogyha effektíve több ember munkáját kell megcsinálni. Tehát ha nem is vagy perfekcionista, akkor sem bírod. Vagy nincsenek ezekkel a dolgokkal problémáid, akkor sem bírnád megcsinálni. Ha ez hosszú távon fennáll, most nyilván nem az a probléma, hogyha egyszer-egyszer ez előfordul, hanem ez hosszú távon így van, meg így marad, akkor romlik a teljesítőképesség, ami egyébként még inkább oda vezet, hogy még inkább túlzónak fogod érezni ezt a munkamennyiséget. Tehát ez az első terület, ahol lehet probléma. Ha itt húzamosabb ideig nem jól működik, húzamosabb ideig túl nagy a terhelés, az kiégéshez vezethet. A második ilyen az irányítás kérdése. Ott mennyire érzed azt, hogy irányítod azt a tevékenységet, amiben részt veszel? Vagy mennyire érzed azt, hogy van beleszólásod ott a dolgokba? Nyilván az van, hogy az irányítás meg a beleszólásnak a mértéke az nagyjából összhangban kell legyen a felelősség meg az elszámoltathatósággal. Tehát, hogyha a kettő így nagyjából egyforma, akkor az nem rossz, az igazából jó, de hogyha valamilyen elcsúszás van bármelyik irányba, akkor az megint csak kiégéshez vezet. És igen, ez azt jelenti, hogy ha óriási szabadságod van, és semmi elszámoltathatóságod, az egyébként nagyjából ugyanannyira, vagy semmi felelősséged, az ugyanannyira nem jó, mint hogyha semmilyen szabadságod, meg irányításod, meg beleszólásod nincs, viszont óriási a felelősséged, meg az elszámoltathatóságod. Ez mind a kettő probléma, és mind a kettő vezethet kiégéshez. Tehát munka mennyisége, irányítás. Irányításnál ugye megint csak van belső-külső. Belső az az, hogyha nincs, hogyha úgy érzed, hogy nem te irányítod a dolgokat, akkor a kérdés az az, hogy tényleg nem teheted meg, vagy csak ezt szoktad meg, vagy pessimista az önképed, tehát előfordulhat az is, hogy valamit csak azért nem csinálsz, vagy azért nem próbálkozol, mert egyszerűen azt gondolod, hogy ezt nem szokás így, vagy ezt nem lehet így, de még igazából nem is próbáltad meg. Vagy lehet, hogy megpróbáltad, egy konkrét esetben falakba ütköztél, de az csak arra a konkrét esetre vonatkozott, és más dolgot csinálhatsz más dologban megint megpróbáltod másképp csinálni. Tehát a kérdés az az, hogy mennyire ez ténylegesen külső kényszer, meg mennyire a saját illuzórikus korlátod. Külsőnél egyébként nyilván az van, hogyha objektíve semmi, mindent meg van mondva, hogy neked pontosan hogy kell csinálni, tehát semmiben sincs gyakorlatilag személyes döntési jogköröd, de elszámoltatva meg úgy vagy, mint hogy te találtad volna ki az egészet. Például az egyébként lehet egy ilyen külső dolog. Jó, ez a második akkor, az irányítás. Harmadik az a jutalom kérdése. Itt annyi, hogy a hozzájárulásod az értékeltnek, meg elismertnek érzed-e. Ha igen, akkor nyilván nincs semmi probléma, de ha nem, akkor megint lehet belső-külső probléma. Ugye az egyik az az, hogy elvileg értékelik, meg jutalmazzák a te hozzájárulásodat, a munkádat, akármit, de ahogy értékelik, az számodra, vagy az neked nem annyira fontos, vagy nem számít, mert te azt szeretnéd, ha máshogy értékelnék. Tehát van, aki mondjuk nagyon szereti, ha dicsérgetik. Mindenki szereti igazából, de van, akinek ez fontosabb. Van, aki azt szereti, hogy ha több felelősséget adnak neki, tehát az előmenetelben segít. Tehát sok minden, nagyon, nagyon széles lehet annak a köre, hogy te így hogy fogadod egyébként a dicséretet, vagy miből érzed azt, hogy a te munkádat, vagy a te hozzájárulásodat a munkához, azt igazából értékelik. Lehet, hogy csak annyi, hogy kérjék ki a véleményedet. De a lényeg az, hogy ezt érdemes neked tudnod, hogy mi az, ami neked számít, amitől jól érzed magad, tehát amikor utoljára mondjuk jól érezted magad a munkába, és úgy érezted, hogy hát igen, most ez jó volt, elértem valamit, akkor mi volt az a dicséret, vagy mi volt az a jutalom, amit így kaptál, még hogyha ezt nem is jutalomként szánták. És ugye itt nem feltétlenül a pénzügyi kompenzációra kell gondolni, nem csak a fizetésre, de egyébként az is lehet egy része ennek a dolognak. Ugye ez volt a belső része, a külső, ami megint nem annyira rajtad múlik, hogy mi van akkor, hogyha így minden szempontból, tehát teljesen mindegy, hogy milyen a preferenciád, meg a kommunikációs stratégiád, illetve az, hogy te hogy szeretsz jutalmat kapni, teljesen mindegy, mert egyszerűen semmilyen formában nincs értékelve az, amit csinálsz. Ugye itt nem tudom, mondjuk gondoljunk el, hogy van egy nagy cégnél valaki, aki mondjuk a hálózatot tartja karban, és ez a karbantartási munka ezt folyamatosan csinálja, tehát folyamatosan ugye működik mondjuk jól a hálózat, és ezt igazából senki nem értékeli, mert alapnak veszik. És amint van valami probléma, akkor azonnal mindenki szídja. Tehát mondjuk egy ilyen munkahelyen, vagy egy ilyen munkakörülményben nyilván érezheti azt mondjuk a dolgozó, hogy igazából az van, hogy bármit csinál, az nincs értékelve, mert alap az, amit csinál, és hogyha gond van, akkor meg egyszerűen csak le van szúrva. Jó, tehát a terheltség, irányítás, jutalom, illetve értékeltség, tehát ez volt az első három. A következő három az a közösség, tehát az, hogy ahol dolgozol, az a környezet, az mennyire támogató, együttműködő vagy pozitív. Nyilván, ha az, megint nincs gond. Ha nem az, akkor megint két probléma is lehet. Az egyik az megint csak belső. Vajon te mennyire vagy támogató, együttműködő és pozitív? Mert ha nem nagyon vagy az, akkor valószínűleg veled sem lesznek annyira azok. Ha pedig az vagy, akkor joggal várhatod el, hogy veled is azok legyenek. És van nyilván külső, elképzelhető, hogy olyan munkahelyen dolgozol, ahol ilyen hiper nagy versengés van, tehát így mindenki félti az eredményeit a másiktól, nem tudom, az előmenetelért van versengés, ezért mindenki alapvetően vetélytárs, áskálódás van, egymás háta mögött kibeszéljük egymást, stb. Ez nyilván nem az a környezet, amiben az ember hosszú távon dolgozni szeret, és egyébként ez is önmagában is vezethet kiégéshez, még akkor is, hogyha a többi mind rendben van. Persze általában ilyen munkahelyen nem szokott lenni, de mindegy. Tehát ez a közösség, ez a negyedik. Az ötödik az igazságosság, hogy egyenlő, következetes, mindenkire érvényes szabályok átláthatóan alkalmazva vannak-e, vagy nem. Igazából itt ennyi a kérdés. És megint, ha ez így megtörténik, megint nincs semmi gond, ha nem, akkor megint két része lehet, amit vizsgálni lehet. Az egyik az ugye saját magad, hogy egyrészt mennyire látsz rá bizonyos döntéshozatali mechanizmusokra. Nagyon sokszor nem látunk rá, főleg nagyobb cégeknél nagy szervezeti struktúra van, nem vagyunk benne biztosak, hogy miért, hogyan döntenek emberek, és ezért nem mindig tudjuk, hogy valami igazságos-e vagy sem. De nyilván vannak esetek, amikor azért így nagyjából joggal mondhatjuk, hogy valami nem az, vagy hogyha az egyes részlegek a cégen belül más elbírálás alá esnek, más szabályok vonatkoznak rájuk, olyan szabályok, amiket nem indokolja egyébként a másfajta munkavégzés, akkor így megint az nem, az már ilyen külső probléma, tehát ez lehet, ez megint lehet gond. Itt ugye kérdés akkor az, hogy van-e fórum, ahová fordulhatsz, ha így nem érzed igazságosnak az egész rendszert, de hogy ez is egy olyan dolog lehet, amit így azonosítani kell, hogy vajon nem ez okozza-e a problémát. Sok olyan hely van, ahol ez abszolút lehetséges. És akkor az utolsó, az az értékek, itt a, hogy végülis az a kérdés, hogy a szervezeti és a személyes értékek egybevágnak-e. Na most megint, ha egybevágnak, nyilván semmi gond nincs, ha nem vágnak egybe, megint két dolgot vizsgálsz, magadat, meg a környezetet, tehát belső-külső. Ugye a magadnál azt a kérdést kell feltenni, hogy ha a te értékeid meg a cég által képviselt, vagy a nem tudom, szervezet által képviselt értékek nem vágnak egybe, akkor miért vagy itt? Az azt jelenti, hogy valahol valamiben hazudsz magadnak. És a kérdés az az, hogy miben? Tehát valami nem olyan fontos neked, amiről azt gondolod, vagy valami sokkal fontosabb neked, amiről meg nem gondolod. Tehát valami nem stimmel. És ez fontos, hogy ezzel tisztában légy. De az is lehet, hogy változtak a cég értékei, akkor nyilván külső ez a probléma, és már most a változás óta nem érzed mondjuk magad jól ebben. Ugye itt nyilván olyasmi, tehát mondjuk ha környezetvédő vagy, és fontos számodra mondjuk a környezetvédelem, és mondjuk elmész egy olyan céghez dolgozni, aki meg magasról tesz a környezetre, vagy akár kifejezetten mondjuk valami olajcéghez, vagy ilyesmihez mész dolgozni, ahol mondjuk így igazából papíron tesznek erről, vagy papíron foglalkoznak csak a témával, akkor lehet, hogy nem fogod jól érezni magad. De hát azt nyilván tudod az elején. Tehát ez, hogy olyan szintű változás legyen, az nem túl gyakori. Tehát legtöbbször, hogyha ez a gond, akkor már eleve gond volt. De persze előfordulhat. Na most a kérdés az az, hogy mit tehetsz, hogyha így ezeket beazonosítottad. Tehát megnézed, hogy valami gond van, azt érzed, és megnézed, hogy a 6 terület közül, amit most felsoroltam, ott melyik az, amelyik nincs rendben, és amin szeretnéd, hogy változás legyen, és megnézed, hogy ott neked kell változni, vagy a külső környezettel van valami probléma, és akkor így megpróbálsz változásra bírni másokat, vagy így vagy esetleg a rendszeren, hogyha tudsz valamelyest kicsit alakítani, akár visszajelzésekkel, akár hasonlókkal. De a lényeg az, hogy tudd, hogy melyik az a terület, vagy melyek azok a területek, ahol probléma van, és ami arra szorul, hogy ott te beavatkozz. Miket tehetsz? Ugye, ha megvan ez a modell a fejedben, ez a 6 pontos modell, ez a 6 terület, akkor nagyjából bárhonnan jön egyébként így a stressz és a hosszú távú, igen, tehát a stressz állandósulása, ami egyébként a kiégéshez vezet, vagy ha már ott tartasz, hogy teljesen ki vagy égve, akkor maga a kiégés bárhonnan is jön. A lényeg az, hogy be tudod azonosítani majd, hogy mik voltak a pontok, és hol kell közbelépni. Nyilván attól függően, hogy melyik területen vannak pontok, különböző dolgokat is tehetsz. Vannak tűzoltások, vagy ilyen gyors tippek, amiket viszonylag gyorsan lehet megvalósítani. Ugye mondjuk ha a terheltség a problémás, hogy a munka mennyisége a problémás kör, akkor több dolgot is tehetsz, megpróbálhatod elsőként, hogy valami más felelősségi körbe kéred át magad, ha van erre lehetőség. Ugye sokszor nem is a munka mennyiségével van gond, hanem egyszerűen csak azzal, hogy már sok abból a munkából. Már mondjuk unod. De ez családban is lehet egyébként, tehát lehet, hogy egy valami családban, mondjuk az ott háztartásban valamilyen dolgot már nem szeretsz csinálni, és így jó lenne, hogyha valamit cserélnétek, vagy ilyesmi. Aztán megpróbálhatsz ugye nemet mondani, nem hogy megpróbálhatsz, hanem el kell kezdeni, hogyha főleg, hogyha az a probléma, hogy túl sok a munka. Ugye a nemet mondás az azért nem annyira bonyolult, mint ahogy hangzik, mert legtöbbször mindenki addig megy el, ameddig nem szólnak, hogy figyelj, eddig lehet elmenni. Tehát ha te szólsz, hogy ennyit bírok, és már így a múltkori az is egyel több volt, mint amit egyébként be kellett volna vállalni, tehát hogy lehet, hogy legközelebb majd inkább szólok, és ezt egyébként szépen közlöd, ezzel nem lesz probléma a munkahelyen se, sőt, igazából ez tök nagy segítség, mert lehet tudni, hogy mire lehet számítani, és arra azt is lehet tudni, hogy ha te valamire azt mondod, hogy igen, az biztos, hogy meg lesz csinálva. Tehát, hogyha így elkezdesz folyamatosan így figyelembe venni a teherbíró képességedet, nemet mondani olyan feladatokra, amiket már kiesnek ezen a képességen, akkor egy idő múlva a körülötted dolgozók meg fogják szokni, hogy te azt vállalod el, vagy valamit, ha elvállalsz, akkor azt lehet tudni, hogy kész lesz, amit nem vállalsz el, azt meg lehet tudni, hogy vagy később tudod elvállalni, de hogy így nem vállalsz el felelőtlenül dolgokat. Tehát igazából még pozitívan is ki lehet ebből jönni. Kérhetsz aztán segítséget például, munkatársaktól, főnöktől is, hogyha kicsit túlvállaltad magad. Határidőkitolást lehet, munkatársaktól egyéb segítség, de főnöktől is lehet, hogy valaki segítsen már be ebbe a munkába, mert egyedül nem fogod tudni megcsinálni. Meglepően sokszor működik ez is, csak nem szoktuk megcsinálni. Delegálj, ha tudsz, ha van rá lehetőséged, főleg, hogyha ha irányítás mániás vagy, akkor nyilván ez a legnagyobb probléma, de hát azt meg el kell fogadni, hogy nem egyedül csinálod az egészet, és másnak a munkáját, azt, hogy mondjam, érdemes értékelni, mert különben a saját életedet nehezíted meg. És persze az lenne a legfontosabb, hogyha nem mindent életbevágóan fontos dologként kezelnél, hogyha például perfekcionista vagy, tehát próbáld elfogadni, hogy nem minden mindig lesz tökéletes, a lényeg az, hogy legyen meg. Hogyha az irányítással van probléma, akkor ott két nagyon apró dolgot lehet csinálni, ami rövid távon stabilizálja így a fejetlenséget. Az egyik, hogy napi célokat írsz föl, meg ilyen napi tennivalók listáját csinálsz, mert ez egy kicsit segít abban, hogy nagyjából helyreálljon az, hogy kicsúszik a lábad alól a talaj. És akkor így meg tudsz fogalmazni olyan célokat, meg annyi célt, amennyit meg tudsz csinálni, és így szép lassan visszanyered azt, hogy oké, amit én elterveztem, azt meg tudom csinálni, egyébként meg a többi az túl sok egyszerűen, és akkor itt visszatérünk majd a terheltségi tippekre. Jutalom esetén, hogyha azzal van probléma, hogy hogyan jutalmazzák, vagy hogyan értékelik a hozzájárulásodat munkának, ugye itt a legfontosabb, hogy hát nem elég jónak lenni, hanem annak is kell látszani. Sokszor ez a legnagyobb probléma, hogy jók vagyunk, jól is csináljuk a munkát, de valahogy ez másnak nem tűnik föl, mert nem. És hát néha kell egy kicsit ezt reklámozni, hogy mi gyorsan megcsináltuk, időre megcsináltuk, jól megcsináltuk, hogy ezt tudják, mert más is el van foglalva egyébként a saját dolgával. Tehát, hogyha te nem tolod az arcába úgymond, hogy figyú, én ezt tök jól megcsináltam, és megbízható munkaerő vagyok, meg jól tudom csinálni a dolgokat, akkor ő nem biztos, hogy magától egyébként észre fogja venni, tehát igen, kell egy kis önreklám. A másik, hogy ismert fel, hogy mi az, amit te jutalomként, vagy elfogadásként, vagy értékelésként értékelsz. Tehát köszönd meg, amit eddig kaptál, de nyugodtan el lehet mondani, hogy figyú, nekem ez nem segít, nekem az segít, ha. Tehát, hogyha ennyi igazából. Aztán, ami még fontos lehet itt, hogy te magad találsz-e valami értéket abban, amit csinálsz. Hogyha nem, az nagyon fontos lenne, hogy te megtaláld. Tehát nézd meg, hogy mi az a rész, tehát mi az, amit egyébként te értékként tudsz a munkádba, vagy ebben a tevékenységben, amiről most szó van, tekinteni, mert igazából ez fogja meghatározni azt is, hogy te hogy tudsz hozzáállni, és te, így ha te nem értékeled, akkor egyébként nehéz elvárni mástól, hogy értékelje. Tehát fontos, hogy azért benned is meglegyen az, hogy az, amit csinálsz, annak ez és ez az értéke. És hát próbálj meg arra fókuszálni, vagy azokra az aspektusokra, így a munkában, amit élvezel. Tehát nézd meg, hogy mik azok a dolgok, amiket szeretsz, amikor dolgozol valamin, és hát azokat próbáld egy kicsit előtérbe tolni. Ha a közösséggel van gond, akkor hát a legegyszerűbb tanács, amit megtehetsz, hogy minimalizálni kell a negatív emberekkel a kontaktust, amennyire csak lehet. Most előfordulhat, hogy ezek rokonok lesznek, vagy akár éppen barátok. De nyilván legtöbbször ezek a munkatársak, ahol van egy szakmai minimum, de nem kell velük barátságtalannak lenni, meg semmi ilyesmi, csak ha így észreveszed, hogy valaki egyszerűen állandóan morcos és rossz hangulatot gerjeszt, akkor igyekezz kevésbé a társaságába lenni, és keresd más emberek társaságát. Ugyanúgy fontos, hogy ez így ezen a helyszínen, ha ez munkahely, akkor a munkahelyen kívül is járj többet társaságba, de a munkahelyen akár ismerkedj olyan emberekkel, akikkel eddig nem ismerkedtél. Minél inkább fenntartod egyébként a többi emberrel, munkatársaiddal, meg barátaiddal, meg embertársaiddal a kapcsolatot, annál kevésbé lesz valószínű egyébként, hogy ki fogsz tudni égni. Mert igazából az egy olyan dolog, ami nagyon jótékony hatással van egyébként így a kiégés ellen. Jó, ismer meg új embereket egyébként, tehát ez is ugyanide tartozik, hogyha a munkahelyeden van ilyen gond, a munkahelyeden is megismerhetsz új embereket, de egyébként azon kívül is, mert az is segít egyébként. És még egy dolog, hogy olyan emberek közé menjél, ez nyilván valami más terület lesz, meg nem feltétlenül a munkahelyed, ahol olyasmi dolgokkal foglalkoznak, ami számodra fontos, amit szeretsz te is. Ez szintén segít. Ugye, hogyha az igazságtalansággal, vagy az igazságossággal van probléma, akkor itt az asszertív kommunikáció segít, az értékeknél meg nyilván a szembenézés. Tehát ezek ilyen gyors tippek. Általános tippnék még szintén el lehet mondani, hogy hát legyél egy kicsit önzőbb, mert ennek a hiánya az, ami visz téged a kiégés felé. És törődj jobban magaddal, ez is. És nagyon nagy segítség, ha elkezdesz sportolni. Tudom, nyilván, hogyha például a problémád az, hogy túl sok a munkád, akkor nincs időd sportolni, tehát ez micsoda hülyeség, de nem. Az a hülyeség, hogy nincs időd sportolni. Kell rá időt szánnod, számos oka van egyébként, de az biztos, hogy fizikailag is pozitív hatása lesz. Többet fogsz bírni, és jobban is fogsz aludni, és egyébként a kompetenciádra is pozitív hatással van, tehát a sport mindenképp nagy segítség, hogyha ilyen problémával nézel szembe. Van még néhány olyan gyakorlat, amit most még így elmondanék, így utolsó szó, vagy utolsó pár percben, és ez a úgynevezett care módszer, amit nővéreknek, tehát egészségügyben dolgozó nővéreknek, akik így a legstresszesebb munkát végzik, és a legkisebb juttatásért is természetesen, és akik a leginkább kivannak téve annak, hogy tehát így a kiégésnek, azokon hát tesztelték gyakorlatilag ezeket a feladatokat, és vagy ezeket a gyakorlatokat, és mindegyik jónak bizonyult, mindegyik jó fegyvernek bizonyult a kiégés ellen. Ugye ez a care módszer, ez azért care módszer, ez egy mozaik szó, ugye a care az négy szóból áll össze, vagy négy szónak a kezdőbetűje, a compassion, az awareness, resilience és az empowerment. A compassion az valami fajta ilyen együttérzést, meg valami fajta szeretetet, vagy ilyen, igen, valami ilyesminek az egyvelege, nincs rá igazából jó magyar szó. Az awareness az tudatosságot jelent, a resilience az valami fajta ellenálló képesség, és az empowerment az meg minden olyan, ami a saját autonómiádat növeli. Tehát igazából ezen a négy területen, vagy erre a négy területre kell valami gyakorlat, és hogyha ezt mind csinálja az ember, akkor független attól, hogy milyen problémája van, még hogyha ha direktbe azt nem is tudja megoldani, ezek szintén segítenek a kiégés ellen, vagy a kiégés elleni harcban. És ezek a gyakorlatok, némelyike kicsit fura. Itt azt kell tudni, hogy a legtöbb az valami fajta meditatív gyakorlat, tehát az egész arról szól, hogy valamilyen állapotba elvigye a tudatot, és ez egy kis gyakorlást is igényel, meg annak a felfüggesztését, hogy tehát annak a cinizmusnak a felfüggesztését, mert hogy könnyen lehet, hogy az első kérdésünk ezekkel kapcsolatban, hogy mi ez a hülyeség, ezt én biztos nem csinálom, mert nálam ez nem fog működni, de az igazság az, hogy valószínűleg fog. Ha csinálod, ha nem, akkor nyilván nem fog. Na nézzük. Tehát először compassion. Tehát ott, hogy tudjuk növelni azt, hogy magunkkal szemben mennyire vagyunk, tehát mennyire szeretjük magunkat, mennyire vagyunk elfogadóak, mennyire vagyunk saját magunkkal szemben érzékenyek. És az első gyakorlat, amit erre lehet csinálni, ez az úgynevezett loving kindness meditation, vagyis a szerető kedvesség meditáció, valami ilyesminek lehetne fordítani. Ennek van egy forgatókönyve, és egyébként ilyeneket találhatsz a neten, így körülbelül elmondom, hogy mit kell csinálni, de ha akarod, ha akarsz konkrétan egy ilyet, akkor szerintem az interneten rá lehet keresni, és ott fogsz találni. Angolul biztos, magyarul nem vagyok benne biztos, de úgy is lehet konkrét forgatókönyveket, és akkor egyet követhetsz. És van egy csomó hanganyag is, hogy egyszerűen valaki mondja, és akkor te csak csinálod. Nyilván az a legjobb. De a forgatókönyve egyszerű. Tehát ugye leülsz valami kényelmes pozícióba, székre, lehetőleg egyenes háttal, lábak a talajon, a combok párhuzamosak a talajjal, és becsukod a szemed, a kezedet pedig rárakod a lábaidra. Általában, hogyha meditálunk, akkor ilyesmi pozíciót érdemes felvenni, mert a fekvésnél, hát a fekvés az nehezebb, mert könnyen elaludhatunk, és nem ez a cél igazából. Tehát becsukod a szemed, és veszel 3 mély lélegzetet, és utána így igazából van 4 része az egésznek, van egy, ez a szeretőkedvesség fogadása rész, van a szeretőkedvesség küldése a szeretteidnek, van a szeretőkedvesség küldése semleges személyeknek, és van a szeretőkedvesség küldése mindenkinek. És ezt így végigcsinálja az ember, ez egy ilyen 5-10 perces, maximum 5-10 perces meditációs gyakorlat, és igazából az a rész segít benne, ahogy lelassít, és ahogy egy viszonylag jó dologra gondolsz. Ugye a szeretőkedvesség fogadása az úgy néz ki, hogy elképzelsz valakit, aki szeret, aki közel áll hozzád, ez lehet rokon, tanító, barát, bárki, és mondjuk a jobb oldaladra képzeled, és ő jó kívánságokat küld feléd. Egészséget, biztonságot, jólétet, stb. Kíván. Tehát ezeket így érdemes elképzelni. Utána képzelj el valaki mást is, aki ugyanezt teszi, csak a bal oldaladról, nyilván más szavakkal. Majd utána képzeld el, hogy körbe vagy véve ezekkel az emberekkel, ezek általában a barátaid, vagy olyan valakik, akik közel állnak hozzád, és szeretnek téged, tehát nyilván olyan embert érdemes elképzelni, és ők is ugyanezt megteszik. Tehát ez a szeretőkedvesség fogadása. Utána viszont neked kell küldened. Ez ugyanez, hogy először a jobb oldalodon álló személyre koncentrálsz, és 3-4 egymás után elismételsz egy valamilyen mondatot, amit kitalálsz. Például lehet az, hogy legyen könnyed életed, légy boldog és mentes a fájdalomtól, vagy valami ilyesmi. Utána a bal oldaladon levő személynek is ugyanezt megteszed, csak kicsit más szavakkal, mondjuk kívánom, hogy biztonságban, egészségben és boldogan élj, és a többieknek, akik körülötted vannak, azoknak is elmondod, hogy életetek legyen örömteli, egészségetek töretlen, jólétetek megrendíthetetlen, mondjuk. És ezzel gyakorlatilag küldöd nekik a jó kívánságot. Ugye itt nem az a lényeg, hogy most ők effektíve kapnak-e valamit, vagy nem, mert te meditálsz, tehát nyilván nem, de ettől függetlenül itt az a tudatállapot számít, amiben téged berak. Tehát ez egy pozitív tudatállapot, így az egész arról szól, hogy ebbe bekerülj, és ez hosszú távon segít egyébként megcsinálod ezt párszor egy héten, mondom 5-10 perc max. Utána ugyanezt a részt, ezt a szerető kedvesség küldése, ezt megcsinálod, csak úgy, hogy most már nem a szeretteidet képzeled el, hanem számodra semleges személyeket. Tehát ugyanezt ismétled, csak mondjuk a szomszédodat, a boltos kiszolgálót, akivel sokszor szoktál találkozni, a munkatársat, tehát inkább tehát ezeket az ismerősöket, akikhez nem fűz igazából mély viszony, de úgy azért ismered őket, meg így tudsz róluk. És akkor az utolsó lépés az, hogy megint megismétled, de itt már így mindenkinek, akit csak el tudsz képzelni. És aztán a végén lélegzel 3 mélyet, és kinyitod a szemed, és vége. Tehát ez mint mondtam, egy 5-10 percig tart maximum, és nagyjából ez a forgatókönyve, ezt meg is írhatod magadnak, tehát kidolgozhatod a sajátodat, de a lényeg az, hogy csináld rendesen, ha már csinálod. Hasonló a jól működő dolog az önértékelő írás. Ez egy másik módszer, Itt az a lényeg, hogy veszel egy tulajdonságot, amit nem szeretsz magadban, ez lehet valami, ami kisebbségi érzést okoz benned, valamit, amit elégtelennek tartasz, ami számodra bizonytalanságot okoz, vagy ami miatt bizonytalannak érzed magad, amiről azt gondolod, hogy nem elég jó, és így ír róla, hogy miért. Ez az első része az írásnak, nem kell hosszan, röviden, egy, nem tudom, harmad oldal maximum, vagy valami ilyesmi. Utána képzelj el egy, vagy vegyél egy képzeletbeli barátot, aki teljesen tisztában van a te gyengeségeiddel, meg az erősségeiddel, egyébként pedig feltétel nélkül elfogad, és ő hogy lát téged, meg ezt a tulajdonságodat? Tehát látja-e tehát ő látja az emberi természet korlátait, ő látja azt, hogy milyen történet, mi volt a te előéleted, és abban hogy alakult ki egyébként az a dolog, amit te nem szeretsz magadban, és hogy ez a hiányosság, ez igazából nem feltétlenül a te, nem a te döntésed, hanem valaminek a terméke, és egyébként ebből nyilván következik, hogy valamilyen erősséged is van, és gyakorlatilag erről is írsz egy keveset, és utána így érdemes úgy írni, hogy át tud érezni azt, amit ez a képzeletbeli barát egyébként gondol róla. Ez is hasonló egyébként. Ez is, meg az előző gyakorlat is arra jó, hogy azt szünteti meg, és azért nagyon fontos a kiégés felé vezető úton, mert a kiégés felé vezető úton egyre inkább magába fordul az ember. De nem a jó értelemben. Tehát egyre inkább eltávolodik másoktól, egyre inkább eltávolodik emberektől, az emberi ijességtől is egy picit amúgy, és ez abban segít, hogy ezt megakadályozza és ne engedjen. Ha ezek nem tetszenek, van még egy olyan egyébként, amit szintén lehet, hogy ilyen kedves gesztusokat gyakorolsz napi szinten, vagy hetente párszor, tehát ezeket nem kell úgy venni, mint a házi munka, de azért érdemes úgy csinálgatni. Az meg szimplán arról szól, hogy jó érzés, jól érzed magad tőle, más is jól érzi magát tőle, nem tudom, hozol egyszer valakinek egy tábla csokit, hát kitalálsz valamit. Tehát olyan dolog, ami így plusz, ami más, de ami azért annyira nem nagy erőfeszítés, hogy te így tényleg ezzel rengeteg időt meg energiát töltsél, mert az nincsen. Tehát hogy csak annyi, hogy legyen valami olyan dolog, amiért mások hálásak lehetnek neked, egy kedves gesztus és kész. Jó, ez a compassion-nel kapcsolatosan a tudatosságról, tehát az awareness. Ott két gyakorlatot tudok mondani, ami segíthet. Az egyik a tudatos séta. Ez nagyjából úgy néz ki, hogy vegyél fel valami kényelmes ruhát. Ez is 5-10 perc, 20, hogyha nagyon kényelmesnek érzed az egészet. És úgy indulsz, hogy állsz. És itt az a lényeg, hogy arra figyelj, hogy milyen érzés állni. Tehát milyen érzés a testedben lenni. Hogy a testtartásod milyen, hogy a testtartásod a tested mely részén ad valamilyen jelzést, hogy fáj, vagy ott érzed, hogy itt feszül az izom, hogy a gravitáció hat rád, a cipő nyomja a lábad, ahogy a rúra hozzád ér a bőrödhöz. Tehát gyakorlatilag csak annyi, hogy arra figyelj, hogy mit érzel effektíve, amire egyébként nem figyelsz soha. Mert hogy kisebb dolgod is nagyobb annál. És utána kezdj el elindulni lassan. És itt ugyanezt, tehát az egész a sétának az érzetét kell végignézned. És próbáld meg irányítani, ha akarod, akkor megint csak ülj le, gondold el, hogy miket akarsz egyszer, mert ez csak egyszer kell, miket akarsz végig gondolni, de amikor elindulsz, akkor érezd, ahogy a térdet behajlik, ahogy felemelkedik a lábad a talajról, ahogy érzed, hogy a nyomás a talpadon megszűnik. Tehát minden, amit érzel, arra figyelj, csak arra. És aztán sétálj egy kicsit gyorsabban, és ugyanígy figyelj el mindenre, és a végén megint csak állva ér véget a gyakorlat, és ott megint még egyszer végignézed, hogy változott-e valami, mit ér ez a tested, stb. És kész. Ennyi az egész, ez a tudatos séta. A testtudat meditáció az hasonló, csak igazából séta nélkül, tehát az meg leülsz ugyan abban a pozícióban, amit egyébként a legelső gyakorlatnál mondtam, behúnyod a szemed, lélegzel mélyeket, és utána arra figyelsz, hogy hogy lélegzel, illetve milyen érzetek jelennek meg a testedbe. Ha valami viszketni kezd, arra figyelsz. De nem kezded el megvakarni, csak figyelsz. Tehát az a lényeg, hogy passzívan figyelsz arra, ami történik. Most azt kell tudni ezekről a meditációs gyakorlatokról, hogy nagyon nehezek. Az elménk az azonnal el fog valamilyen irányba vinni, és egyszer lesz, hogy észre fogod venni, hogy úristen, már nem tudom mióta nem is azon gondolkozom, amit kell, hanem tök más felé jár az agyam. Semmi gond, tehát nem kell ilyenkor pánikba esni, visszaviszed szépen a gondolatot, és regisztrálod, hogy jól van, eltértem a tárgytól, ez is egy megfigyelés. És igazából ezt csinálod egy ideig, nem is kell olyan nagyon sokáig, és egyre jobb leszel benne, és egyébként ez segít a koncentrációs készségben. Rengeteget amúgy, amire most különösen nagy szükségünk van, mert az internet, és az, ahogy egyébként az információt nap-nap után fogadjuk a mobiltelefonon is, ez rendkívül koncentrációgyilkos. Tehát ezek a tudatosság. Az ellenálló képességről ami nagyon tud segíteni, az például az, hogyha van valami negatív élményed egy adott napon, arról írsz egy 5 percet. Megint, tehát nem az a lényeg, hogy rengeteg időt töltsél el vele, csak ír róla. És az írás, ez csak azért kell, hogy adsz magadnak egy kis időt a feldolgozásra, és arra, hogy legközelebb hasonlósít, mert gyakorlatilag ezzel a kis idővel, tehát ezzel az 5 perccel eléred, hogy legközelebb, ha ilyen lesz, akkor sokkal jobban fogod fogadni az egészet. Tehát ha van valami, nem tudom, kellemetlen, vagy mini traumatikus élményed, akkor igazából erről lehet írni egy 5 percben. Ez az ellenálló készség fejlesztésére egy jó gyakorlat lehet. Ami pedig így az empowerment-re vonatkozik, tehát az valami fajta autonómia növelés, az ott vezethetsz például hálanaplót, az segít. Miért vagy hálás az adott napon? Megint nem kell vele rengeteg időt tölteni, leülsz, 2 perc, leírod, hogy miért voltál hálás azon, vagy miért vagy hálás azon a napon, és kész. Csak adj magadnak időt, hogy ezt átgondold, hogy nem mindig az legyen, hogy na ez a nap is rossz volt, ez a nap is szar volt. Nem, adjál magadnak időt arra, hogy mik voltak azok a dolgok, amik jók voltak ebben a napban. Egyébként lehet, hogy az elején nehéz lesz ezeket megtalálni, de egy idő múlva ebben is jobb leszel, és egyébként ez meg abban segít, hogy észre is vedd a dolgokat, amik egyébként így igazából jók. Meg ugye edzés, azt már mondtam, azt érdemes csinálni, valami fajta sportot. Itt elmehetsz önismereti tréningekre nyilván, önismereti tréning tud ebben a legjobban segíteni, mert az mutatja meg, hogy hogy működsz, és mik azok az automatizmusok, amikre magadtól nagyon nehéz rájönni. És hasonlóan kommunikációs stratégiák, meg ilyeneket tanulhatsz, újakat, amikkel így jobbá válik az irányításod a többi emberrel való kapcsolatban. És hát ezeket lehet nagyjából csinálni. Remélem hasznos volt, és ha kérdésetek van, vagy ilyesmi, nyugodtan írjatok. Egyébként pedig legközelebb jelentkezünk a következő podcasttel. Hát sajnálom, hogy ez ilyen hosszúra sikerült, de igazából ezt nem nagyon lehet rövidebben megoldani. De reméljük hasznos volt, úgyhogy sziasztok!